Kezelhető államháztartási hiány vagy csődhelyzet? A pártok véleményt nyilvánítottak, az Unió egyelőre nem kommentálja az adatokat. MDF döntéshelyzetben nem mindenki támogatja a kőbevésett szabályokat. Olaszország már választott, hajszállal nyert a baloldal Romano Prodival. Ma van a költészet napja, József Attilára és Márai Sándorra emlékezünk.
A hírstúdióban Varga Edit várja önöket.
Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió esti híradója 6 órakor. A pénzügyminiszter szerint tartható az egész évre tervezett hiány, a Fidesz viszont arról beszél, a kormány kipakolta a kasszát. Mint ismeretes, az államháztartás hiánya az első negyed évben elérte, sőt valamivel meg is haladta a teljes esztendőre prognosztizált deficit felét.
Ha minden a mostani mederben folyik tovább, a Fidesz szerint az államháztartási hiány akár 900 milliárd forinttal is túllépheti a tervezett összeget.
Az első szabad választásokat követő kormányok történetében soha nem volt még példa, hogy ilyen mértékű államháztartási hiány alakuljon ki.
Az ellenzéki politikus szerint ebből logikusan adóemelésnek, áfa visszatartásnak és megszorításnak kell következnie. Azzal a szocialista Hiller István is egyetért, hogy az új kormány egyik legfontosabb feladata a hiány csökkentése lesz. Ennek eszközét viszont elsősorban az államigazgatás és az ellátórendszerek átalakításában látja.
Kezelhető a költségvetés azokkal az intézkedésekkel, amelyek csökkentik a költségvetési hiány mértékét. Új költségvetésre, pótköltségvetésre nem látok okot.
A pénzpiacok különösebb megrázkódtatás nélkül vették tudomásul a negyedéves hiány nagyságát.
A piac ezt már az elmúlt néhány hónapban sejtette, hiszen voltak olyan sajtóértesülések, amely ennek a lehetőségét tartalmazták. Tehát tulajdonképpen maga az adatközlés az nem érte kedvezőtlenül és nem érte meglepetésként a piacokat, sőt a mai nap azt látjuk, hogy mintha egy picit erősödne a forint árfolyama.
Barca György hangsúlyozta, nem lehet tudni, hogy meddig tart még a befektetők türelme, de ha elfogy, az mindenképpen gyengíti majd a forintot és meglódítja az inflációt.
A pénzügyminiszter szerint három oka van a kiemelkedő költségvetési hiánynak. Az egyik, hogy az első negyed évben jelentősen felgyorsultak az Európai Uniós kifizetések, miközben Brüsszelből az ellentételezés még nem érkezett meg. A másik, hogy a tervezetnél jóval több a személyi jövedelemadó visszaigénylés, a harmadik pedig, hogy az általános forgalmi adó felső kulcsa januártól 25-ről 20%-ra csökkent.
Az elemzők arra számítanak, az új kormány előbb-utóbb felfelé módosítja a hiány előrejelzést. Mint mondják, minél hamarabb, annál jobb.
Brüsszelben egyelőre nem kommentálják a tegnap közzétett hiányszámokat. Az Európai Bizottság szóvivője azt mondta, az adatokat először az Unió statisztikai hivatal elemzi, az értékelésre csak azután kerül sor.
Brüsszelben továbbra is azzal számolnak, hogy Magyarországnak 2008-ra kell olyan szintre hoznia a pénzügyi mutatókat, amelyeket az Unió megkövetel az euró bevezetéséhez. Az ehhez szükséges lépéseket rögzítő hiánycsökkentő tervet, amelynek előző változatát januárban nem fogadták el, szeptemberre kell benyújtani.
A helyzet továbbra is igen törékeny, ezért kértük a választások után megalakuló új kormányt egy új konvergencia terv benyújtására szeptember 1-jéig, hogy hiteles képünk legyen arról, hogyan is kívánják a hiányt csökkenteni. For the correction of the deficit
in the future. A brüsszeli bizottság egyelőre nem az idei első negyedév számait vizsgálja, hanem a tavalyi évet kívánja lezárni. Ehhez az Eurostattól április 24-én kapják meg a hivatalos, ellenőrzött adatokat.
Az MDF elnöke csak holnap válaszol Orbán Viktor Fidesz elnök a két párt közötti egyeztetés kezdeményező levelére. Dávid Ibolya levelének tartalmáról egyelőre nem árultak el részleteket, csupán annyit, hogy az nem lesz egyértelműen elutasító. A Demokrata Fórum elnöke vélhetően azt fogja kérni Orbán Viktortól, fejtse ki bővebben, mit ért együttműködés alatt. Orbán Viktor levelét ugyanis az MDF elnöksége túl szűk szavónak találta. Csütörtökre egyébként tárgyalásra hívta a párt elnöksége a képviselőjelölteket.
Amiben úgy gondolom, hogy nagy változás nem lesz, az MDF elnökségének a véleménye, nevezetesen, hogy a politikai döntés úgy fog szólni, hogy nem javasoljuk a visszalépéseket, hiszen igazán értelmét sem látjuk, hiszen az elemzőink arra jutottak, azt a véleményt fogalmazták meg, hogy ha az MDF-re szavazók valamennyie, tehát az összessége is átszavazna második fordulóban, véletlenül akkor sem lehet megfordítani az első forduló eredményeit.
Gémesi György tegnapi nyilatkozata után az MDF Békés megyei képviselőjelöltjei is külön véleményt fogalmaztak meg a Fidesz-szel való együttműködésről.
A Békés megyei MDF képviselőjelöltjei egyértelműen megfogalmazták, nem értenek egyet azzal, hogy mindkét nagy párttól egyenlő távolságot kell tartaniuk.
Abban az esetben, ha ez így marad és nem akarunk asszisztálni a jobb oldal győzelméhez, akkor egyértelműen a bal oldal győzelméhez asszisztálunk, és ez nem lehet célja egyetlen MDF-es jelöltnek se, és annak a választói körnek sem, aki bennünket támogatott.
Dominkó Sándor a Fidesz jelöltjének adja át Orosházán a második fordulóra várható szavazatokat. Úgy véli, meg kell egyezni a Fidesz-szel.
Az Európai Néppárt főtitkára nem érti, miért nem kíván az MDF részt venni a kormányváltás lehetőségében. Jelezte, az Európai Pártalakulat nem kíván beavatkozni a magyar belügyekbe, így nem közvetít a két párt között. Ugyanakkor mindkét érintett erőt tájékoztatták az álláspontról. Szász Jenő, a Magyar Polgári Szövetség elnöke, valamint más székelyföldi közéleti személyiségek levelet intéztek Dávid Ibolyához, az MDF elnökéhez. Az aláírók, mint fogalmaztak, a csíksomlyói Szűz Mária nevében fordulnak Dávid Ibolyához, és arra kérik, ne határolja el magát egy jobboldali összefogás gondolatától. Elnökségülést tartott a Fidesz. A fejleményeket a helyszínről tudósítón Koncz Attila foglalja össze. Szervusz Attila!
Szervusz, üdvözlöm a nézőket! A Fidesz elnöksége, ahogyan Deutschfür Tamás fogalmazott, szomorúan, de tudomásul veszi az MDF vezetésének döntését a választási együttműködés elutasításáról. A nagyobbik ellenzéki párt ugyanakkor az első forduló eredményét úgy értelmezi, a társadalom többsége, beleértve az MDF szimpatizánsait is, a kormányváltásra szavazott. Deutschfür Tamás azt mondta, mindenre figyelemmel a Fideszre hárul a feladat, hogy ezt a társadalmi többséget parlamenti többségé alakítsa. Ezért a Fidesz úgy döntött, hogy a kormányváltás érdekében az MDF szavazóival akar összefogásra lépni. A párt kommunikációs vezetője szerint a 110 még eldöntetlen egyéni kerületben a Fidesz jelöltje és helyi vezetői tárgyalást kezdeményeznek az MDF jelöltjével és ottani vezetőivel az együttműködésről. Deutschfür Tamás azt is mondta, a Fidesz kapui nyitva állnak azok előtt, az MDF-es önkéntesek, illetve aktivisták előtt, akik olyan kerületben tevékenykednek, ahol a második fordulóban nem lesz MDF-es jelölt. A szó a stúdióé.
Koncz Attilának köszönöm szépen a tudósítást. Gyurcsány Ferenc egy pásztói fórumon olyan politikát ígért Magyarországnak, amelyben mindenkire szükség van. Az MSZP miniszterelnök jelöltje szerint a politikusoknak nem egymással, hanem a szegénységgel, a kishitűséggel és a lemaradással kell harcolniuk. Mint fogalmazott, egyetlen politikust, így a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjét sem tartja ellenfélnek. Meggyőződése szerint egy programhoz kell megszerezni a választók támogatását.
Itt vagyunk a győzelem kapujában. Alig van több feladatunk, mint átlépni a győzelem küszöbét, és pontosan tudom, hogy ma Magyarország többsége azt akarja, hogy folytassa tovább a kormányzást a Remény koalíciója, folytassa tovább a kormányzást a Szabadság és a Gyarapodás koalíciója.
A következő másfél hétben a vezető szocialista és liberális politikusok közösen járják végig azt a 110 választókerületet, ahol lesz második forduló, jelentette be Hiller István. Az MSZP elnöke úgy véli, ma már a Fideszben is tudják, hogy megbukott Orbán Viktor politikája, aki azzal kampányolt heteken át, hogy programját 3,2 millió ember írta alá, mégis minden harmadik állítólagos programíró döntött úgy, hogy nem bízná a Fidesz elnökére az ország vezetését. Vádold meg ellenfeledet mindazzal, amire magad készülsz, így kommentálta Szijjártó Péter, a Fidesz szóvivője, azt az értesülést, amely szerint tegnap megtámadták a Szocialista Párt kampányfaházát Győrött. Az ott dolgozó aktivistát bántalmazták és feldúlták a berendezést. A Fidesz szóvivő politikai manipulációnak és félelemkeltésnek tartja az esetről szóló hírt. Ugyanakkor hangsúlyozta, pártja elítél minden erőszakos cselekményt. Eközben ma ismét megrongálták az említett győri kampányházat. Egy magát Fidesz szimpatizánsnak valló férfi összeszabdalta a sátor ponyváját. Az SZDSZ elnöke úgy véli, a választás második fordulójáig elkeseredett és szélsőségektől sem mentes kampány várható. Kunce Gábor összefogásra szólította fel a szocialisták és a liberálisok szavazóit.
351.612-en szavaztak a liberális pártra, szavaztak a Szabad Demokraták Szövetségére, és köszönöm nekik, hogy a szavazatukat az SZDSZ-re adták, mert ennek van egy másik nagy tanulsága is. Az egyetlen párt a Szabad Demokraták Szövetsége 1990 óta, amelyik kisebbik koalíciós pártként növelni tudta támogatottságát.
A mai nap a találgatásoké Olaszországban, hiszen az itáliai parlamenti választások egészen furcsa és egyedi eredménnyel zárultak. A jobb és baloldal támogatottsága között mindössze 0,1% a különbség.
Allora, sono terminati gli spogli.
A szavazatszámlálás befejeződött. Győztünk. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy koalíciós partnerünkkel együtt kormányozzunk. A nagy részvételi arány azt bizonyítja, hogy Olaszországban győzött a demokrácia. Várom Berlusconi telefonhívását. Várom, mert ezt meg szokták tenni a modern demokráciában.
Romano Prodit, a professzort támogatták szám szerint több szavazattal az úgynevezett lovag Silvio Berlusconival szemben. De az a különös helyzet adódott, hogy miután a szenátusi és képviselőházi helyekre külön-külön kell szavazni, az egyikben a jobboldali, a másikban a baloldali koalíció szerezte meg a többséget. A számok alapján a baloldali koalíciót vezető Romano Prodi alakíthat kormányt, de arról, hogyan tud majd működni ez a kormány ilyen kiegyenlített törvényhozás mellett, megosztanak a vélemények. A kisebbségben maradt jobboldal szerint nem kizárható a választási csalás sem, így már is a szavazatok újra számlálásáról beszélnek, így viszont a végleges eredmény kihirdetésére még akár napokig várhatunk.
És most ismét itthonról. Tiszakeszinél tetőzött ma a Tisza, az alsó folyószakaszokon még végig árad. A gátak mentén egyelőre eredményes a védekezés. Szegeden azt tesztelték, hogyan bírja a megnövekedett terhelést a szennyvíz és csapadék elvezető rendszer.
A tiszai árvíz miatt most több mint 5 méterrel magasabb vízoszlopnyomás nehezedik a 2 méteres belső átmérőjű csatornarendszerre.
Kelet-Európában egyedülálló technológiával épített csatornarendszerben járunk, fölöttünk a Tisza 9 méteres vízoszlopa magasodik. A szakemberek arra voltak kíváncsiak, hogy ilyen magas vízállásnál is megfelelő biztonságot nyújt-e a csatorna.
Látszik a dupla gumigyűrűs kötésnél, hogy teljesen száraz, teljesen szút vízzáró a csatorna kötése, tehát mind árvízvédelmi, mind talajvízárossági szempontból teljesen tökéletes.
Még egy méter vizet várunk egyébként, várhatóan jövő hét elejére, közepére a Tiszán.
Az árvízvédelmi szakemberek kérésére tartott külső víztartási próba sikeres volt. A 3,7 km hosszú szakaszt nyáron a szennyvíztelep átadása után helyezik üzembe.
A tiszai árvízi védekezés volt egy nyíregyházi tanácskozás témája is.
A Tisza programmal és a két ország közös folyószabályozási tervével is foglalkozott a Magyar-Ukrán Kormányközi Bizottság Nyíregyházán. A két állam vízügyi igazgatóságai eddig 19 közös pályázat elkészítésében működtek együtt.
Van egy árvízvédelmi terv Kárpátalján is, ami szintén a Tisza árvízi helyzeteit akarja kezelni, hasonló módon árvízi tározók építését irányozza elő hegyvidéken is és síkvidéki területen is, hasonlóan a mi vásárhelyi tervünkhöz.
A Tisza ukrán és magyar szakaszán már kiépült egy távjelző rendszer, amely 5 percenként nyújthat friss adatokat a szakembereknek. A rendszerbe a tervek szerint a román és a szlovák fél is bekapcsolódna.
A MOL szerdától 5 forinttal emeli a 95-ös benzin és 3 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi árát. A piacon az árnövekedést elsősorban az olaj világpiaci árának változásával és a forint dollárral szembeni gyengülésével magyarázzák. Elemzők szerint további áremelésekre lehet számítani. Essent, Pécset és Isztambult javasolja 2010-ben Európa kulturális fővárosának a brüsszeli bírálóbizottság. A magyar pályázó esetében a zsűri értékelte a város élénk művészeti életét, kedvező fekvését, testvérvárosi kapcsolatait, valamint a pályázatban leírt terveit. A végső döntést az unió kulturális miniszterei hozzák meg novemberben, várhatóan összhangban a bizottság javaslatával. Ma vers mindenkinek, a híradó végén erről is szól, ezt most nézzük a továbbiakat röviden. Húsvét előtt élelmiszerrazzia, gyanús lehet, a túl olcsó a sonka. Autonómia csatorna, a kisebbségek képviselői mondtak véleményt. Volli a dínófenyő, az évszázad botanikai felfedezése. Csak a múlt héten több mint 25 ezer kilogramm fogyasztása alkalmatlan húsvéti sonkát koboztak el országszerte a megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenőrző állomások. A hatóságok az ünnep közelettével fokozzák az ellenőrzéseket.
A 11 ezer vizsgált élelmiszer, sonka, tojás, húsvéti csoki figura közül 200 esetben emelte kifogást az ellenőrök, mert a portékát fogyasztásra alkalmatlannak ítélték.
Ezt megsemmisítik, ezt az élelmiszert, tehát ilyenkor már nem élelmiszerről beszélünk, hanem veszélyes hulladékról, és ennek a módja az, hogy a fejre feldolgozó ezt elszállítja és ártalmatlanítja.
A Magyar Húsiparosok Szövetsége arra figyelmeztet, gyanúra adhat okot, ha a füstölt lapockának nevezett terméket kilónként 500 forintért kínálják, mert csak a lapocka alapanyag költsége meghaladja a 650 forintot. Magyarországon évente 5000 tonna sonka fogy húsvét táján, emellett 1000 tonna húsvéti füstölt áru juthat a becslések szerint a fekete gazdaságból a fogyasztókhoz.
Madárinfluenza elleni oltóanyagot kapnak két napon át a fővárosi állatkertben lakó szárnyasok.
Ki fog szúrni?
A szúrás után szegény szárnyasok rettegve menekülnek a legtávolabbi sarokba, pedig egyszer még biztosan át kell élniük ugyanezt.
A második vakcinálás után 30 nappal azt fogjuk mérni, hogy a vakcina mennyire volt hatékony, és milyen ellenanyag szint alakult ki.
Ez a vakcina egyébként nem az, amit Magyarország fejlesztett ki, és világhírnévre tett szert.
Ez egy állatvakcina, amit használunk, ez pedig egy humán vonalon fejlesztett vakcina volt. Ezen kívül ezt a vakcinát már állatkerti körülmények között kipróbálták. Hollandiában például 2005. decemberében ezzel már oltottak, tehát vannak kedvező tapasztalatok egzotikus madarak köréből.
Az állatorvosok hangsúlyozták, nem attól félnek, hogy madárinfluenzás tünetek jelennek meg az állatkert lakóin. Ez csak prevenciós intézkedés.
Visszakapta Újpest önkormányzata a Petőfi laktanya hasznosítási jogát az államtól, jelentette be Derce Tamás polgármester, Kis Péter kancellária miniszterrel együtt. A 6 hektáros katonai terület beépítésére egyelőre nem született konkrét terv. A polgármester azonban annyit leszögezett, nem épül újabb bevásárlóközpont vagy lakópark a kerületben. Ma van a költészet napja. 1964 óta minden évben ezen a napon, József Attila születésnapján, április 11-én ünnepeljük a költőket és a verset.
Tele vágyakkal zokog a lelkem. Szerető szívre sohasem leltem, zokog a lelkem. Keresek valakit, s nem tudom, ki az. A percek robognak, tűnik a tavasz, s nem tudom, ki az.
József Attila szülőházában vagyunk, a 9. kerületben, a Gát utca 3-ban. A költő itt született 101 évvel ezelőtt, és lényegében egész gyermekkora a kerülethez kötődik.
A ferencvárosi gangos házat a költészet napján sokan keresik fel. Gyerekek is jönnek, akik itt talán megértik, a versek fontosak, beszélni, érezni, embernek lenni tanítanak. Mint ahogy a világszerte ismert, ugyancsak e napon született Márai Sándor művei is, akinek hagyatéka még sok kincset rejteget a kutatók szerint.
A Szabad Európa Rádióban elmondott beszédeinek a kézirata, tehát egy olyan anyag, ami hát bizony még nagyon sok meglepetést tartogathat számunkra, hiszen 16 éven keresztül mondta ezeket a beszédeket.
Az évfordulóra két új kötet, a 43-44 között írt naplója és egy életrajzi fotóalbum is napvilágot látott. A Duna Televízió pedig tematikus műsorral tiszteleg az író életműve előtt. 8000 órányi televíziós, rádiós film és hanganyag van immár az interneten, ezúttal legálisan. A Nemzeti Audiovizuális Archívum az ország 5 televíziójának és a Közszolgálati Rádió archív anyagait kezeli.
5 országos tévé és a Közszolgálati Rádió kép és hanganyagának többségét kezeli a Nemzeti Audiovizuális Archívum január 1-től. A NAVA célja, hogy kapcsolódjon a külföldi archívumokhoz is, egyelőre azonban Magyarországon is csak a 28 NAVA ponton tallózhatunk az archívumban.
Összes magyar gyártású műsorát tartalmilag feldolgozzuk, berakjuk egy katalógusba, ezek visszakereshetők és a megfelelő NAVA pontokból meg is nézhetők.
A NAVA igazgatója szerint az archívum keresője nagyon felhasználó barát, aminek segítségével 8000 órányi feldolgozott műsort nézhetünk meg.
Az országos kisebbségi önkormányzatok vezetőit hívta eszmecserére az autonómia csatorna indulása előtt Cselényi László, a Duna Televízió elnöke. Tematikus csatornánk az autonómia április 16-ától sugározza műsorát.
Bárki, bármikor, bárhol kerülhet kisebbségbe, ha éppen úgy fordul a történelem. Ezért is kell a többséget toleranciára nevelni, hangoztatták a megbeszélés résztvevői.
Éppen ez adja Európa lényegét, a sokszínűség. És amikor a Duna Televízió vállalt filozófiáját, mint egy továbbépítve, elindítja most az autonómia csatornát, akkor pontosan ezt a sokszínűséget szeretné a különböző műsorokban majd bemutatni. Nagyon örültünk, hogy a magyarországi kisebbségi önkormányzatok képviselői eljöttek hozzánk, és jól fogadták az autonómia csatorna tervezett indítását.
A Duna Televízió nagyon jó vállalkozásba kezdte, hogy megpróbáljam finom módszerekkel, nem erőszakosan, finom módszerekkel nevelni a többséget, de ebbe kisebbséget is, például, hogy tudja egy kisebbség beintegrálódni a többségi társadalom, nem egy gettóban élni, ez egy fontos.
A Duna TV-nek az a lehetősége, hogy Európa több országába tud sugározni. Számunkra egy olyan 10-12 millió roma ember kommunikációját teremtheti meg.
Megismertük ezt a nemes és jó szándékot, a magunk részéről, a kisebbségi hivatal részéről támogatni fogjuk az önök munkáját.
Európában csak Bécsben, Frankfurtban és Budapesten látható volli a dínófenyő. A 200 millió éves növény az évszázad botanikai felfedezése.
A füvészkert ad majd otthont a Volemia nobilis névre hallgató fenyő egyik példányának. A növényt csak dinófenyőnek becézik, hiszen a dinoszauruszok korából származik, és már régen kihaltnak hitték. Utolsó példányára Ausztráliában találtak rá.
1994-ben túráztam a Nemzeti Parkban. Akkor egy 40 méteres fára találtam egy eddig ismeretlen fafajra. Óriási felfedezés volt ez Sydney közelében.
A növény ritkosságot egy könyvkiadó adományozta a füvészkertnek. Holnaptól bárki meglátogathatja Wollyt, hiszen ez a dínó biztosan nem harap.
És most a főbb hírek még egyszer röviden. Kezelhető államháztartási hiány vagy csődhelyzet, a pártok véleményt nyilvánítottak, az Unió egyelőre nem kommentálja az adatokat. MDF döntéshelyzetben, nem mindenki támogatja a kőbevésett szabályokat. Olaszország már választott, hajszállal nyert a baloldal Romano Prodival. Ma van a költészet napja, József Attilára és Márai Sándorra emlékezünk. Ez volt a híradó kedden este, itt a Duna Televízióban híreinket elolvashatják a www.dunatv.hu internetes portálon is. Én köszönöm figyelmüket, további szép estét, viszontlátásra!
Köszöntöm Önöket, Gera Zoltán, a magyar válogatott csapatkapitánya. Több mint fél éves sérülés hulláma után nem csak, hogy remek formában tért vissza a múlt héten az Aston Villa elleni bajnoki mérkőzésen, de újabb reklámfilmben is feltűnik a jövő héten, többek között Ronaldinhoval, Beckhammel, Henrival és Roberto Carlosszal.
A Gerával megörökített reklámfilm verzió egyelőre csak Magyarországon lesz látható. A több mint fél éves sérüléséből felépülő válogatott csapatkapitány azonban innentől kezdve újra a pályán mozgósíthat mindent azért, hogy még jobban megismerje a világ. Sérülése alatt mindezért leginkább az orvosok és a West Bromwich Albion vezetőedzője Brian Robson tette a legtöbbet.
Az újságban úgy biztatott, de úgy személyesen inkább piszkált engem, hogy milyen puhán gyerek vagyok. De hát természetesen csak viccelt, hogy örültem nagyon neki, hogy végig számított rám, és annak különösen örülök, hogy nem sürgette a visszatérésemet. Már körülbelül 6-7 hete együtt edzek a csapattal, de most jött el az idő, amikor azt mondta, hogy oda tesz a csapathoz, és hogyha előbb tett volna, akkor lehet, hogy rásérültem volna, vagy nem lettem volna állapotban, hogy segítsek a csapaton, úgyhogy örülök neki, hogy így tértem vissza.
Ünnepel a magyar sport, az úszó hajós Alfréd révén 110 éve 1896-ban született meg az első magyar olimpiai aranyérem, az első modernkori ötkarikás játékokon Athénban.
Az ember neki megy a meredeknek, s nem néz máshová, csak oda, ahova lépni szándékozik. Hajós Alfréd 18 évesen első éves építész hallgatóként utazott az első újkori olimpiára, úgyhogy a tavaszi időpont miatt az építészeti kar dékányától egy hónapos szabadságot kellett kérnie. A következőket mondta az olimpia szó hallatán a dékán. Az ivás, a kártya, a tánc és a sport nem vezethet jóra, most pedig elmehet. Hajós pedig ment, és a Zeaöből 11 fokos vizében, 100 és 1200 méteres úszásban megszerezte Magyarország első és második olimpiai aranyát.
Azért róla tudni kellett, hogy nagyszerű hazafi volt. Ő vitt magával magyar zászlót, tartott attól, ugye osztrák-magyar monarchia időszakát éljük akkor, hogy valójában az osztrák himnuszt, esetleg az osztrák zászlót húzzák fel a tiszteletére. Így is történt egyébként, a magyar zászló rendben volt, de az osztrák himnuszt kezdték el játszani, nos a kint lévő lelkes magyar tábor egyből azt leállította, és elénekelte, boldogan elénekelték a magyar himnuszt.
Olimpiai sikereink szerencsére nem fejeződtek be Hajós Alfréd győzelmeivel, így bőven van mire emlékezni. Nyugdíjas olimpiai bajnokaink 1998 óta minden 50. évforduló alkalmából felkeresik az eredeti versenyhelyszíneket, és felidézik a régi nagy sikereket.
Lemhényi Dezső ötletét a NOB is átvette. Ennek jeleként Helsinkiben már több ország egykori sportolói vonultak fel a Teltháza stadionban, és ez így lesz Melbourneben is, ahol a jövő héten Tar László és dr. Nagy József, a magyar csapat utazásának szervezői, úgymond felmérik és előkészítik a terepet, figyelembe véve a Butykó bácsi munkáját folytató Zsivolcki Gyula észrevételeit.
Idős embereket, nagy társaságot és egész Magyarországot fogjuk képviselni. Ezt nagyon-nagyon pontosan le kell csekkelni, hogy minden a legnagyobb tökéletességgel legyen. Nagyon összetett feladat, több mint egy éve készülünk rá. Előrejelzés szerint 40-50 nemzet fog részt venni ezen. Hát gondoljunk bele, hogy milyen fantasztikus szám ez. Beleszámítva azt, hogy bizony a föld másik felére kell menni. Úgy érzem, hogy méltóképpen tudjuk visszaadni valamit ebből az emlékekből, és megérdemlik ezek az emberek, hogy valóban vissza tudjanak menni a sikereiknek a színhelyére.
Legközelebb 21 óra 50 perckor számítunk figyelmükre, addig is a viszontlátásra.
Prostata gondok. Itt az új, még tökösebb, kétszeres hatóanyag tartalmú Peponen Aktív kapszula.
Peponen Aktív. A férfi egészség.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Ha az agy kihagy, sőt, cserben hagy, vagy szédül, fülzúgása van, gondolkodott már a jó megoldáson? Bilobil, az agy karbantartója. Most itt az új Bilobil dupla erővel.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
A medvesajt minőségi alapanyagokból különleges odafigyeléssel készül, ettől olyan ellenállhatatlan. Medve. Csak szeretni lehet.
Köszöntöm Önöket, kedves nézők! A következő napokban átmenetileg a barátságtalanabbik arcát mutatja az áprilisi tavasz. Sok lesz a felhő fölöttünk, és bizony kiadós esőzésre is van kilátás, sajnos elsősorban főként a keleti területeken. Egyébként ennek a oka ez a légörvényláncolat, ami húzódik északnyugattól egészen délnyugatig. Ezen kialakult egy kisebb fajta légörvény, ami miatt lelassult a frontrendszer, így aztán a keleti-délkeleti területek fölött több napon keresztül meghatározója marad az időjárásnak. A hőmérsékletben is lényegi változás várható, ugyanis a front mögött észak-északnyugat felől jó néhány fokkal hidegebb, hűvösebb levegő érkezik majd a Kárpát-medencébe, jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Az előttünk álló éjszakán csak nem Kárpát-medence szerte várható eső, záporos, sőt néhol még akár zivatar is kialakulhat. Északira, északnyugatira fordul a szél, megerősödik, sőt helyenként viharossá fokozódik, mintegy 4-11 fok közé csökken ilyen területi eloszlásban holnap reggelre a hőmérséklet. Aztán holnap is sok lesz a felhő, bár az esőzés lassan-lassan szűnik majd a nyugati északnyugati területeken, de a Kárpát-medence nagy részén további esőre, záporra lehet számítani, és bizony főként délután a keleti területeken helyenként kiadós mennyiségű esőre van kilátás. Mint látják, jelentősen visszaesik a hőmérséklet, mindössze 7-14 fok között alakul a csúcsérték, ez bizony elmarad az évszakos átlagtól. Erős hidegfronti hatásra számítsanak az erre érzékenyek. A következő napokban változékony marad az időjárás, de kevesebb lesz az eső, zápor, eső, zivatar. Csütörtökön még a keleti területeken újabb esőre, záporra, zivatarra lehet számítani, de a Kárpát-medence nagy részén, északnyugat felől már felszakadozik a felhőzet és előbukkan a nap. Aztán pénteken hasonló lesz a helyzet, változóan felhős, tehát legalább részben napos időre számítunk, és mint látják, enyhülnek az éjszakák, a hajnalok, és napról napra erősödik valamelyest a nappali fölmelegedés. Szombaton már 16-21 fokra számíthatunk kora délután. Kérem, végezetül tekintsék meg a Kárpát-medence holnapra várható időjárását városról városra is. Viszontlátásra!
Autonóm személy, önálló, független.
Tervezett témáink holnap reggelre. Az MDF nem egységes a visszalépések elutasítása kapcsán. Vendégünk lesz Gémesi György, a párt elnökségének tagja. Bűnügyi újságíró klubja a reggelben, holnap arra is választ keresünk, hogy miért nő a tini bűnözők száma. És végül muzsika, ahogyan ők hallják, riporterünk ellátogatott egy olyan iskolába, ahol halláskárosult gyermekeknek folyik zeneoktatás. Mindenről tehát holnap reggel, akkor Barkó Judit várja önöket. Ébredjenek velünk!
Agy kihagy, sőt, cserben hagy, vagy szédül, fülzúgása van. Gondolkodott már a jó megoldáson? Bilobil, az agykarbantartója. Most itt az új Bilobil dupla erővel.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Prostata gondok. Itt az új, még tökösebb, kétszeres hatóanyag tartalmú Peponen Aktív kapszula.
Peponen Aktív. A férfi egészség.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Maradandót alkotni, értéket létrehozni, fejlődni és fejleszteni csak biztos háttérrel lehet. Forduljunk bizalommal a Magyar Fejlesztési Bankhoz, hiszen nem csak céljaink közösek, eredményeink is azok lehetnek. Magyar Fejlesztési Bank. A sikeres Magyarországért.
Autonómia. Egy-egy nemzeti közösség nyelvének hagyományainak ápolás.